Na, tehát volna egy kérdésem. Mit csinálnak most? Tanulnak? Igen? Nem lehet, hogy ülnek? Figyelnek? Igen? Hallanak? Igen? Mindenki hall? Jó, honnan tudják? Honnan tudják, hogy ülnek, figyelnek, hallanak? Na, honnan tudják? Érzékelik valahonnan, igen, az érzékszerveikből, és azt, hogy ülnek, azt honnan tudják? Azt is, igen, a széket hozzáér a fenekéhez, ugye? Érzékeli, így van. Érzékeli a testét a térben. Mindenki tudja, hogy nem lebeg a levegőben. Vagy ilyesmi, sajnos, ugye? Tehát, hogy van egy tudásunk önmagunkról, és hogyha józanok vagyunk, és egészségesek, ugye ez két fontos feltétel, akkor ez a tudás ez mindig informál bennünket, hogy hol vagyunk a térben, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy mi vagyunk mi. Ugye ez nem kérdés, hogy ki vagyok én, vagy kérdés? Nem? Senkinek nem kérdés? Nem szoktak ezen gondolkodni? De ugye ez egy fontos kérdés. Ez az élet egyik legfontosabb kérdése, hogy kik vagyunk mi. De az, hogy mi vagyunk és létezünk, az egészséges, éber, józan állapotunkban ez nem kérdés. Azért, mert van egy én tudatunk. Tehát van valami, ami folyamatosan informál bennünket arról, hogy létezünk, hogy vagyunk. Ugye ez az én tudat, erről fogunk most beszélni, és hogy ez mennyire nem evidens, tehát például amikor megszületünk, ez nincsen, erről lesz ma szó. Ugye az én pszichológia, vagy más szóval self pszichológia, az egy nagyon régi dolog, már nagyon régen nem pszichológusok, hanem filozófusok is nagyon sokat gondolkodtak azon, hogy mi az, hogy én, hol kezdődik, meddig tart, hogyan alakul. Tehát ezekről a gondolatokról az ókori tudósok is, sőt lehet, hogy már hamarabb csak azok nem vetették papírra, lehet már az ősember is gondolkodott, és igazából a definíció szintjén még mai napig sincsen ilyen tökéletes megállapodás, hogy mit is jelent az én, hogy mi az, hogy én. Azért úgy találhatunk mindenféle definíciókat a könyvekben. Tehát, hogyha fellapoznak pszichológia könyveket, akkor különböző magyarázatok vannak arról, hogy mi az, hogy én tudat. Az én és a self, ezt a kettőt a modern pszichológia tulajdonképpen szinonímaként használja, az angol szaknyelvből vesztük át ezt a self-et. Az én az az önmagunkról való tudás, minden, amit önmagunkkal kapcsolatban tudunk, a testünkről, a képességeinkről, az érzelmeinkről, a gondolatainkról, az önmagunkról szerzett tudás alapján kiépülő valamilyen dinamikus rendszer. Ez egy régebbi definíció. A kognitív pszichológiai irányzatok, a kognitív megközelítés az egyértelműen azt hangsúlyozza, hogy a fejünkben van valamiféle leképeződés, ugye ezt mentális reprezentációnak hívjuk, van a világról egy leképeződés, és amikor önmagunkról hozzuk létre ezt a mentális reprezentációt, az lesz ugye a self, az lesz az én. A tulajdonságainkról, a szerepeinkről, mindenféle tapasztalatunkról ez egy egységbe szerveződik, az identitás érzésében fog ez integrálódni, és egyfajta folyamatosság érzetet ad. Akinek ilyen nincs, az nem tudja, hogy ő már volt, és ő még létezni is fog egy darabig. Nyilván az énnek valamiféle állandó folyamatossága, az emlékezés adja ezt az élményt, hogyha van önmagunkról emlékünk, akkor az énünkről is van egy ilyen állandó folyamatos gondolatunk. Az én tehát nagyon sokféle összetevőből áll. Van neki fizikai összetevője, például az, hogy a testünknek tudatában vagyunk, hogy milyenek vagyunk, hogy kövér vagyok, vékony vagyok, gyenge vagyok, erős vagyok, barna vagyok, szőke vagyok. Minden, ami a testről kívül és belül jellemez bennünket, az ide tartozhat. Képességeinkről, értelmi képességeinkről, kognitív képességeinkről való tudásunk is ide tartozik, csak úgy, mint a társas kapcsolatainkban megtapasztalt tudás saját magunkkal kapcsolatban. Társas és érzelmi viszonylataink is az énről való tudást alkotják. Azonban pontosan azért, mert ez egy tapasztalat révén létrejött rendszer, állandóan újra és újra konstruáljuk, újra és újra létrehozzuk ezt a tudást önmagunkról, ezért nem valami statikus dolog, hanem egy dinamikusan változó új és újabb információk által bővülő rendszer. Tehát minden új dolog, az beépülhet az énbe, attól függően persze, hogy mennyire rugalmas ez a képződmény, ezt is szokták vizsgálni, van, akinek nagyon merev, és annak nagyon nehezen jönnek be az új információk önmagával kapcsolatosan, ami ellentmond a régi információnak, van, akinek pedig sokkal rugalmasabb ez a rendszer. Az, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a tapasztalatok mennyire fontosak, mekkora súllyal esnek latba, amikor önmagunkról gondolkodunk, ez mindenkinek egyénileg változik. Ezt hívjuk én sémának, ezt az egyénileg változó tulajdonságkészletet, amelyben mondjuk nekem nagyon fontos az, hogy én okos vagyok, egy másiknak meg nagyon fontos az, hogy ő szép. Tehát ezek a dolgok, ezek mindenkinek más-más súllyal esnek az én definíciójába, az ön meghatározásába, más-más súllyal esnek latba. Vajon a csecsemőnek van-e ilyen? Tudja-e magáról, hogy ő létezik? Nem, nem tudja, valószínűleg nem tudja, bár ugye nagyon nehéz vizsgálni, és nagyon nehéz erről közvetlen tapasztalatot szereznünk nekünk. Valószínűsítjük a vizsgálatok alapján is, hogy csecsemőkorban az én és a másik, az nem válik el. Van valamiféle diffúz egység. Nem válik le a cselekvés a tárgyról, egybe tartozik. Ugye, amikor a kognitív fejlődésről beszéltünk, akkor ezt hangsúlyoztuk, hogy ez az első életkori szakaszban, ez mennyire egybe van, hogy a tárgy az, amit csinálok vele. És csak később lesz a tárgynak valamilyen külön definíciója, külön fogalmi definíciója. A mozgások is nagyon érdekes, hogy egy csecsemőnél összefolynak, nem tudja megkülönböztetni, amit ő mozog, meg amit őt mozgatják például. A külső eredetű, belső eredetű mozgások, a szubjektum és az objektum egybe van. Vagyis van egy ilyen diffúz egység. Na most ez nyilván nem marad így, mi már tudjuk, hogy hol van az én határunk, hogy meddig tartok én és hol kezdődik a másik, vagyis ki kell alakulnia ebből a diffúz egységből egy önálló entitásnak, egy önálló énnek, és ez a kiemelkedés, ez a fejlődés, ez két fontos útvonalon, két fontos fejlődési vonalon halad. Az egyik nagyon fontos tapasztalat, amely a nulladik pillanattól rendelkezésére áll a babának tulajdonképpen, az a saját testére, a saját cselekvéseire vonatkozó tapasztalatok. Tehát amikor ő csinál valamit, akkor annak a hatását ő maga is érzékeli. Tehát az, hogy kinyújtja a kezét, az egy megváltozott testérzet, ahhoz képest, mint amikor be van hajlítva a kezünk. Ugye ez egy nagyon egyszerű dolog, ezek a tapasztalatok fognak valamilyen egységes élményi, én élményé szerveződni. Fogunk róla részletesen beszélni. A másik útvonal pedig az, hogy szintén ez is jó esetben a nulladik pillanattól egy fontos tapasztalat, hogy én és a másik, az két különálló egyén, ez fokozatosan alakul ki ennek a tudata, de ehhez kell a másik. Tehát ha nem lenne a másik, akkor nem lenne én sem. Tehát csak a társas viszonylatban van értelme annak, hogy én vagyok, mert csak ebben a viszonylatban tudom önmagamat megkülönböztetni a másikoktól, azoktól, akik rajtam kívül vannak, akik a nem én kategóriába tartoznak. Nézzük a testi vonulatot, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermeknek a saját testéről legyen valamilyen egységes képe, ezt hívjuk testvázlatnak vagy testképnek. 4-5 hónapos kor előtt az jellemző a csecsemőkre, hogy a tapasztalataik nem rendeződnek egységes egészbe. A szenzoros és a motoros tapasztalatok, például az, amit csinálhat valamivel, például egy tárgyal, a cselekvés és az érzékszervi tapasztalatok, azok még nem alkotnak egy egységes rendszert. Tehát először még csak úgy mondjuk, hogy cselekvési séma van, és utána lesz belőle egy érzékszervi mozgásos séma, amikor tulajdonképpen már az érzékszervi tapasztalat és a cselekvés együttese fogja alkotni ezt a tudást. A kezdeti időszakban, tehát a tapasztalatok különállóak, ha a gyerek néz egy tárgyat, akkor még nem tudja, hogy mit lehet vele csinálni. De ha csinálja, akkor meg nem tudja, hogy ez ugyanaz, mint amit nézett. Ez egy kicsit nehezen érthető, De tulajdonképp, mert hogy nekünk annyira egyértelmű, hogy ez együtt van, a tárgynak különböző tulajdonságai, de kezdetben ezek még nem járnak együtt. Nagyon korán kialakul ez az együttjárás, ugye? Erről már tanultunk és láttunk is ezzel kapcsolatosan filmeket. Amikor a cselekvés és az érzékszervi benyomás egységbe szerveződik, akkor leválik a cselekvés a tárgyról, a tárgy egy különálló egység lesz, tehát megjelenik kívül egy objektum. Az ismétlődő tapasztalatok nyomán a gyermek folyamatosan cselekszik, folyamatosan mozog, mozgatja a testrészét. Ugye elsősorban a saját testre vonatkozó tapasztalatokról beszélünk. Tehát az ismétlődő tapasztalatok során a testmozgás és a testhelyzet elkezd valamilyen egységes benyomássá szerveződni a fejünkben. Megjelenik egy egészleges kép önmagunkról, ez a testséma. Ez nagyon sokáig változik, addig, amíg a testünk változik, mondhatjuk ezt is, mert ez a testséma még a serdülőkori növekedés időszakában is intenzíven alakul, és mondjuk, hogyha a testünk időről időre új és újabb formákat ölt, mert meghízunk, lefogyunk, növünk, stb., akkor ennek a testsémának újra és újra módosulnia kell, hogy biztonságban érezzük magunkat a testünkben, és az információk pontosak legyenek. Ez a testcséma, vagy más szóval vizuális, posztúrális testmodell, azonban itt csecsemőkorban azokból a tapasztalatokból kezd el kialakulni, amelyeket a gyerek aközben szerez, miközben cselekszik, megfog dolgokat, rázogatja a csörgőjét, szájába veszi a kezét és szopja az ujját. Tehát nagyon hamar megjelenik ez a testcséma. Ez az én élmény, a kezdődő én élménynek az alapja. Tehát én létezem, más vagyok, mint a külvilág tárgyai, emberei. Tehát ha megfogok egy csörgőt, és azt oda tudom tenni a számba, akkor én, mint cselekvő vagyok már jelen. Így a szubjektum és az objektum különállása, különválása kezdődik a cselekvések útján. Ennek egy nagyon fontos állomása, következménye is ezeknek a tapasztalatoknak, amikor a gyerek a saját testét fölismeri. Tehát az önfelismerés, az, hogy én vagyok, és ezt például egy tükörben is felismerem, ez egy nagyon fontos állomás. Nem egyéni olyan értelemben ez, nem egyedi olyan értelemben ez, hogy csak az ember sajátja, mert az ember szabású majmok is fölismerik magukat a tükörben, mint azt láthatjuk, itt vizsgálja a fogát. De ez már egy fontos állomás az én fejlődésben, tehát nem így születünk, hogy felismerjük magunkat a tükörben. Hogyan jön ez létre, az önfelismerés? Ugye a tükör képre fokozatosan kezd el reagálni a gyermek. Ezek nagyon fontos kutatási tapasztalatok voltak. Először a gyermek egyáltalán nem reagál pár hónapos korban a tükörre, nem érti, hogy mi az. Utána kezdi érdekelni. Amikor már oda tud mászni a tükörhöz, tehát mászókorba ér a gyerek, ez nagyon gyakori tapasztalat, hogy keresi a tükör mögött a másik gyereket, keresi a babát a tükör mögött, és amikor beszélni tud, akkor érdekli az a másik gyerek, de babának hívja, ez egy nagyon fontos tapasztalat. Nem ismeri föl, hogy az ő önmaga. 18-24 hónapos kor körültől ismeri föl önmagát. Honnan tudjuk, hogy felismeri önmagát? Honnan tudjuk, hogy az a baba már nem az a baba, hiszen még ekkor is nagyon sokszor babának hívja saját magát a gyerek. Egy nagyon vicces kísérletből tudhatjuk. Ez pedig az úgynevezett rúzsfolt teszt. A rúzsfolt teszt vagy orr teszt Louise és munkatársai találták ki először, a 70-es évek végén. Egy babát odaültetnek egy tükör elé, nézik, hogy mit csinál, majd egy óvatlan pillanatban összekenik az orrát rúzzsal, vagy valamilyen nem mérgező, színező anyaggal nyilván, a rúzs a legkézenfekvőbb, és utána azt figyelik, hogy hogyan reagál erre a gyerek. Először, 3 hónapos kor előtt, úgy, ahogy az a tükörképre reagálásban is le van írva, nem reagál, egyáltalán nem érdeklődik. 4 hónapos kor körül nyúl a tükörhöz, tehát megpróbálja megérinteni, látja ott a gyereket, és mint egy másik gyerek úgy reagál rá. 9-12 hónapos kor körül kifejezetten érdekli a baba, de nem érdekli az, hogy mi van az ő orrán. És aztán szépen fokozatosan, nyilván nagy egyéni különbségekkel megjelenik a rúzsra való reagálás, de csak 18 hónapos kor után van az, hogy a gyerekek nagy többsége oda nyúl az orrához, hogyha bekenték. Tehát tudja, hogy az az ő orra, amit ott lát, és észreveszi, hogy akkor neki azt le lehet, vagy le kell törölni. Tehát 18 hónapos kor után van csak egy ilyen önfelismerés, ebből a vizsgálatból is ez következik. A két éves gyermek 18 és 24 hónapos korban, ez nagyon nagy fejlődést mutat ez a testséma és a testtudatosság. A két éves gyermek már, aki elkezd beszélni, az meg is tudja nevezni adott esetben a testrészeit, de hogyha megkérjük, hogy mutassa meg, akkor megmutatja. Másfél-két éves kor között a legtöbb gyerek hol a füled, hol az orrod, erre a kérdésre tud válaszolni, meg tudja mutatni a saját fülét, és hogyha azt kérem, hogy és az én fülem, és az én orrom, akkor az enyémet mutatja. Tehát érti az én és a nem én elkülönülés kérdését. Ugye volt még egy vicces kísérlet, amit láttunk a videóban, a szemináriumon, az úgynevezett bevásárlókocsi teszt. A bevásárlókocsi teszt is arról szól, hogy a gyermek tudja-e már a saját teste és a cselekvések közötti kapcsolatot értelmezni, érti-e azt, hogy adott esetben ő a saját testével akadálya valamilyen cselekvésnek. Azoknak, akik nem látták a videót, elmondom röviden, ugye van egy ilyen mini baba bevásárlókocsi, aminek az aljára hozzákötöztek egy szőnyeget. A szőnyeg fölhajtható volt, és meg is mutatták a kísérletvezetők a 18-24 hónap közötti babáknak, hogyha fölhajtjuk a szőnyeget, akkor el lehet tolni a bevásárlókocsit, de akkurátusan visszahajtották a szőnyeget, majd mondták a babáknak, kicsi gyerekeknek, hogy tolják oda mamához a bevásárlókocsit. Az a gyerek, aki nincs még tudatában a saját testének, rálép a szőnyegre, hogy oda tolja a bevásárlókocsit, és csak próbálja tolni, de nem tudja eltolni, tekintve, hogy rajta áll a szőnyegen, amihez oda van kötve a bevásárlókocsi. Az a gyerek viszont, aki már tudja, hogy a saját teste az hozzá tartozik, és ő az ura a saját testének, az a gyerek az első próbálkozás után fölhajtja a szőnyeget, és úgy odatolja a bevásárlókocsit. Ez nem nagyon történt meg a vizsgálatok tanúsága szerint 18 hónapos kor előtt. Tehát úgy szintén, ugyanabban a korban körülbelül megjelenik ez az okos válasz, hogy én vagyok az akadálya ennek a cselekvésnek, vagyis a cselekvés sikerének, tehát a gyermek oda tudja tolni a bevásárlókocsit, hogyha elmúlt 18 hónapos lett. Azt mondhatjuk, nagyjából körülbelül 18 hónapos korban lesz a gyermek a saját testének annyira tudatában, hogy ez az énjének egy ilyen kialakuló részévé válik, tehát az én élmény eddigre megjelenik ezekben a cselekvéses válaszokban is. A másik vonulat, amely az én élmény kialakulását, az én formálódást adja, ez pedig a társas kapcsolatok és a társas kapcsolatokból szerzett tapasztalat. Tehát eddig csak cselekvésről beszéltünk, amelyet a gyermek önállóan egyedül is el tud végezni. Azonban a társas kapcsolatokban nagyon fontos tapasztalatokat szerez önmagáról a gyerek, a kapcsolatokból származó visszajelzések alapján, illetve pusztán abból, hogy ő és a másik például kommunikálnak egymással. Ez egy nagyon fontos dolog. Kezdetben nincs egy ilyen elkülönülés, az én és a másik ez egy diffúz egységet alkot, az anyával való kapcsolatot szokták duál uniónak is nevezni, tehát hogy egy ilyen kettős egység annyira egybe fonódik az anya és a gyermek a korai időszakban. Aztán szépen, fokozatosan jeleit adja a gyerek annak, hogy ő önmagát különálló lényként is tekinti. Ennek egy fontos állomása a szociális mosoly megjelenése, amikor a külvilágra elkezd úgy reagálni, hogy mosolyog rájuk. Ugye ez két-két és fél hónapos kor körül kezdődik, kezdetben mindenkire reagál így a gyerek, tehát válogatás nélkül minden fölé hajló szemére, ha az mosolyog, mosolyog, vagy hogyha lát valakit egy fényképen mosolyogni, arra is mosolyog. De az a lényeg, hogy valaki más mosolyogjon rá, ugye ez egy nagyon fontos elkülönülés, már korai elkülönülés az én és a másik viszonylatában. 6-9 hónapos korban azonban, ez az általános mosolygás, ez az általános pozitív válasz a mosolygó személyekre elkezd differenciálódni. Kiemelkednek a környezetének olyan tagjai, akikkel sokat találkozik, akik megbízhatóak, akik kiszámíthatóak, vagyis ugye itt kezdődik a kötődés, amiről már beszéltünk, megkülönböztetettek lesznek az ismerősök, és ő rájuk fog mosolygással reagálni, a többiekre pedig vagy nem mosolyog, vagy megijed, tehát attól függően, a gyermek temperamentumától függően. Tehát az idegentől való félelem az az én élmény szerveződésének is egy fontos állomása, mivel a kötődés az én szolgálja, egyértelműen az én kialakulását támogatja. Az én élmény megjelenik azokban a játékokban is, amelyeket ebben a korban a gyerekek preferálnak. Ezek az úgynevezett váltakozós játékok. A váltakozós játékokban a szerepek cserélgetése történik. A labdagurítás a legegyszerűbb váltakozós játék. Mama odagurítja a labdát a gyerkőcnek, gyerkőc visszagurítja. Nagyon fontos itt ez a szerepcserélés. A gyermek mindig visszagurítja, mama mindig odagurítja. Mindig lehet arra számítani, hogy egyszer én jövök, egyszer ő jön. Az én és a másik ezáltal a szerepekben jelenik meg. A kukucsjáték, az adogatás, hasonló játékok. 2 éves kor után viszont nagyon érdekes, hogy a gyermek saját magával folytat váltakozós játékokat, és ez verbálisan is megnyilvánul, amikor magával beszélget. Tehát dialógusokban kezd el megnyilvánulni ez a szerepcserélgetés, úgy gyakorolja ezt a váltakozást, hogy már nem kell hozzá feltétlenül egy partner. Azonban ez a folyamat, hogy önmagát megkülönböztesse, illetőleg a másikokat, azokat, akiket önmagától különbözőnek érez, azokat a helyzetek változása ellenére, változásai ellenére is egy állandóan jelenlévőnek érezze, ez nem egy problémamentes dolog. Tehát igenis vannak átmeneti zavarok, például egy nagyon érdekes időszak, amit valahogy úgy jellemez, hogy a felcserélhető személyiségek korszaka, ami egy ilyen átmeneti problémát jelez, zavar van a személyek állandóságában. Nagyon érdekes megfigyeléseket tett Vallon, illetőleg Elza Köhler, aki azt írja le, hogy bizonyos helyzetekben a gyermek nem ismeri föl ugyanazt a szemét, mert a helyzetben ismeri a szemét, és a helyzetből kiragadva furcsa neki, hogy ő ott találja. Egy ilyen megfigyelés volt, amikor a 2 éves, majdnem 3 éves kislánynak elment a papája, és ő pedig nyaralt, azt hiszem, a nagymamánál. És egyszer csak minden előzetes figyelmeztetés nélkül megjelent a papája. És a kislány nem tudta hova tenni, hogy ő az ő fejében, a papája az Bécsben van, és nem itt a nagyinál, hogy került ide. És akkor azt mondta zavarában a gyermek, hogy a másik papám Bécsben van. Tehát ő valahogy szétválasztotta a tudást és a tapasztalatot. Ebben az esetben a helyzet fontosabb volt, fölülírta azt a tapasztalatot, ugye, kinek hiszünk, a szemünknek vagy a tudásunknak. Ebben az esetben a gyermek a tudásának hitt, nem a szemének. A másik ilyen ugyanezzel a gyermekkel végzett megfigyelés, amikor az anyukája ugyanazt a dalt énekelte, mint amit a nevelőnője szokott énekelni, és akkor azt kérdezte, félig viccesen, félig komolyan a gyermek, hogy te most egy Elza vagy? Tehát, hogy a mamáját valahol tudta, hogy nem, de valahol meg megzavarta őt az, a tudás, hogy ezt a dalt, ezt mindig Elza szokta énekelni, tehát ez a dal az Elzasághoz tartozik hozzá. Aztán később fog kialakulni valahogyan valamiféle ennél biztosabb tudás, hogy mit jelent az, hogy Elza, hogy mi tartozik az Elzasághoz, és ennek nem szükséges és elégséges feltétele a dalnak az éneklése és ismerete. Hasonló zavar önmaga folytonosságának értelmezésében is megjelenik. Nagyon érdekes, amikor a gyerekek ilyen 2-3 éves kor körül meglátják magukat filmen. Ugye ma már a modern technológia, a szülők az első pillanattól kezdve rögzítik a gyermek minden cselekvését, és aztán meg is mutatják a gyermeknek. Az egészen korai időszakban a gyerek nem tudja ezt értelmezni, és van egy időszak, amikor zavarja, hogy akkor hogy lehetek én ott is, meg itt is. Hát az nem lehetek én, hiszen én itt vagyok. Ez egy nagyon fontos zavar állapot, és a későbbiekben is megjelenik még, ahogy a múltról való tudást, az könnyebb beintegrálni, mint a jövőre vonatkozó előfeltevéseinket az énbe. Ugye az én az már biztos, amit eddig megtapasztaltunk, az már benne van az én élményünkben, de ami jövőre lesz, az arról nincsen sejtésünk sem, legalábbis egy kisgyereknek nagyon kevéssé. Ezért például az én kisfiam az olyan 4 éves kora körül nagyon gyakran megkérdezte ezt, hogy ha nagy leszek, is Milán leszek? Tehát nem tudta elképzelni, hogy ez a valami, amit ő most önmagáról tud, ez folytonos lesz, és ez így fog maradni. Ebből származik az, hogy 4 és 6 éves kor között még a gyerekek sokszor becsaphatók például abban, hogy ők fiúk lesznek-e vagy lányok. Ugye átöltöztetjük, erről már volt szó, hogyha átöltöztetjük a kisfiút, akkor ő azt gondolja, hogy kislány lesz belőle, mert nincs még az énjének egy ilyen folytonos tudata, és a nemi identitása az még nem ilyen nagyon biztos. A második-harmadik életévben az én és az önmagunkról való tudás az szépen fokozatosan tapasztalatokkal kezd el gazdagodni. Tehát először az én tudatunk van, hogy én vagyok. Aztán ez a tudás, hogy én vagyok, én milyen is vagyok, erre a kérdésre is keressük a választ, és elkezdjük a tapasztalatokat szépen belerakni ebbe, hogy milyen is vagyok akkor én tulajdonképpen. Megjelenik a gyermeknek valamiképpen egyfajta szimbolikus reprezentációja, a saját cselekvéseinek egy leképeződése abban, hogy én. Ez a magyar nyelvben nem teszünk különbséget. A magyar nyelv az egy olyan nyelv, amely az én személyes névmást használja az önmagáról való tudás leírásában is, tehát amikor önmagunkról, mint tárgyról beszélünk, meg akkor is, amikor önmagunkról, mint a cselekvőről beszélünk. Más nyelvek ezt megkülönböztetik, például az angolban az I, meg a me, az jól megkülönbözteti azt, hogy én, mint cselekvő vagyok jelen, vagy én, mint a cselekvés tárgya vagyok jelen. Magyar nyelven tehát ezt nehéz megérteni, de körülbelül érthető, hogy amikor a cselekvő én, vagyis az I van jelen, annak az egy nagyon fontos tapasztalat, amikor a gyermek beszédében ez megjelenik. Tehát akkor tényleg tetten érhetjük azt, hogy önmagára kezd el utalni. Eleinte a gyermek nem is használja az én személyes névmást. Ugye a saját nevén szólítja önmagát, ez az első korai időszak, vagy babának szólítja önmagát, és egyes szám harmadik személyben beszél önmagáról. Ugye erről volt szó, hogy ez milyen fontos kognitív kapcsolat, pontosabban át kell a gyermeknek önmagát ahhoz értelmezni, és a saját tapasztalatait áttenni egy nyelvi megfogalmazásba, hogy önmagáról, mint énről beszéljen, hiszen ő önmagáról sose hallja a többieket úgy beszélni, hogy én. Mindig csak a saját nevén, vagy úgy, hogy baba, ezt hallja. Tehát persze egyértelmű, hogy a gyerek is először ezt használja saját magára. Az egy igazán fontos fejlődési állapot, amikor már a gyermek önmagáról, mint énről kezd el beszélni. Nem is jelenik ez meg a 2 éves kor előtt, inkább a 3. életévben jelenik meg az én személyes névmás. Ugye az én, az enyém, ezek együtt járnak. Ami én vagyok, az az enyém, vagy ami enyém, az én vagyok. A gyermek így is éli meg. Ez a birtoklás, ez egy nagyon fontos tapasztalat is lesz. És ez bizony nagyon sok frusztrációhoz vezet. Nem mindent birtokolhat a gyermek, amit szeretne, időnként osztozkodnia kell, időnként pedig a cselekvéseit sem tudja úgy kivitelezni, ahogy ő szeretné. Ezért 3. év táján van gyerek, akinél korábban, van akinél kicsit később, de általában a mi kultúrkörünkben 3. év táján megjelenik egy nagyon erős akaratosság a gyerekekben. Ezt dackorszaknak is szokták hívni. Nem biztos, hogy jó kifejezés ám ez, hogy dackorszak, mert igazából ez nem feltétlenül egy dac. Igazából ez tulajdonképpen egy autonómia törekvés. Tehát az történik, hogy a gyermek megélte saját magát, most már önmagának teljesen tudatában van, hogy ki ő, annak is tudatában van, hogy mit akar, és ezt bizony szeretné a végletekig meg is valósítani. Szeretné önállóan csinálni a dolgait. Már most ő tudja egy bizonyos keretek között önállóan végezni az ügyeit, és az a jó, hogyha a környezet ebben az esetben támogatja őt. Abban az esetben, ha nem, valamilyen akadályba ütközik a cselekvés, akkor alakul ki a frusztráció. Tehát frusztrációnak azt az állapotot hívjuk, amikor a cselekvésünk akadályokba ütközik. Sokféle akadály lehet, lehetnek külső akadályok, lehetnek belső akadályok. Amikor a gyerek nem tud valamit megtenni, nagyon szeretne, de nem éri föl például, vagy nem olyan ügyes még, hogy ő önállóan csinálja, akkor ez egy belső akadály, de pontosan ugyanolyan frusztráló, ugyanolyan kellemetlen, ugyanolyan dühítő élmény egy kisgyereknek, mint az, amikor én mondom azt, hogy nem szabad. Ugye ez a külső tiltás a saját maga védelme érdekében, vagy mások védelme érdekében, ez a tiltás is megjelenik, mint frusztráció, és bizony, ez nagyon nagy indulatokat vált ki a gyermekből. Temperamentumától függően lesz a gyerek nagyon dacos, vagy nagyon indulatos ezekben a helyzetekben. Van olyan gyerek, aki ilyenkor földre veti magát és toporzékol, biztos láttunk már ilyet. Valaki magára ismer, az én kisfiam is ilyen volt, hogy képes volt az utca közepén ledobni magát a földre, és ott addig üvölteni, amíg én meg nem fogtam a grabancát, és fel nem vettem, és haza nem vittem a hátamon is akár. De hogy megpróbálta az akaratát, azt ilyen nagyon hangosan elérni, vagy valahogy kicsikarni, amit ő szeretne. Persze van olyan gyerek, aki nem. De nagyon érdekes az is, hogy ez a mi kultúránkban és a mi viszonylag individualista kultúránkban támogatott vagy elfogadott ez a dackorszak, azt gondoljuk, hogy ennek a korszaknak ez a velejárója. Más kultúrákban azonban, ahol az egyén a közösségbe sokkal inkább beágyazott, ahol a hagyományok, a család, az idősek tisztelete, az sokkal fontosabb, azokban a kultúrákban ezt a dacot, vagy ezt az autonómiát, ezt olyan hamar, nagyon okosan valahogyan, de nagyon hamar szabályozzák, hogy a gyermeknek esze ágában sincsen dacolni, és semmilyen ilyen dacos kitörése nincs. Vannak ilyen kultúrák. Tulajdonképpen ez az autonómia törekvés, ez ennek az életkornak a mi kultúránkban sajátja, és így is kell kezeljük, mint autonómia, és nem mint dac. Mert ha autonómiaként kezeljük, és a gyermeknek teret adunk pont annyira autonómnak lenni, amennyire az ő fejlődésének ez megfelelő, és nem veszélyeztet másokat és saját magát sem, akkor a gyerek kevés frusztrációt fog tapasztalni, kevés akadályba fog ütközni. Ez nagyon fontos az intézményes nevelésben is. Teremtsünk olyan lehetőséget a gyermeknek, ahol az autonómia törekvését a 3 éves is kiélheti. Ugye a kis csoportosokkal van, ez legtöbbször velük fordul elő ez a probléma. A letörése, a betörése a gyermeknek ilyenkor, ahogy ezt itt szokták csúnyán mondani, az általában nem vezet nagyon sikerre, mert a gyerek valószínűleg annál inkább dacos lesz, vagy nagyon súlyosan érintheti őt, és nagyon nehéz lesz utána az én hatékonyságát mégis megtartani. Mert ugye az autonómia az én hatékonysághoz kell. Fontos további fejlődési vívmány ebben az életkorban, 2 éves kor után nagyjából, azoknak az érzelmeknek a megjelenése, amelyek az én tudat fejlődéséhez kapcsolódnak. Tehát, hogyha én tudatában vagyok önmagamnak, akkor hogyha én tudok valamit csinálni, akkor sikerélményem lesz. Hogyha én tudatában vagyok annak, hogy mi az enyém, akkor ha valaki másnak olyan van, ami nekem is jó lenne, akkor lehetek irigy. Tehát ezek az élmények, ezek az érzések, ezek ekkor jelennek meg. Ugye ezek nem elsődleges érzések, nem szükségesek a túléléshez úgymond, mint az elsődleges érzések. Ezek az énből és az én és a másik elkülönüléséből fakadó én tudatos érzelmek, vagy társas érzelmek, amelyek tehát a fejlődés hatására jönnek végbe. Fontos alapja mindennek az a tapasztalat, hogy önmagamat, mint cselekvőt, sikeresnek, sikertelennek, hatékonynak, vagy kevésbé hatékonynak élem meg. A saját vágyaknak, a másik vágyának az elkülönítése, mert hogyha a saját vágyaimat követem, és az sikerül, akkor nagy sikerélményem van. Hogyha mások vágyait követem, és sikerül, akkor ők büszkék rá, én is lehetek büszke magamra, stb. Ezek az érzések nem ilyen nagyon elkülöníthetőek bizonyos forrásokhoz vagy cselekvésekhez kötődően, mint az elsődleges érzelmek. Ugye a félelemnél azért ott veszélykeltő ingerek vannak a háttérben, az elsődleges félelemnél egyértelműen. Jól meghatározható, hogy mi okoz félelmet mondjuk egy csecsemőnek, de ebben az esetben ugye nagyon összetettek lehetnek ezek az érzések. Minél nagyobb a gyerek, annál összetettebb, és annál több érzés is jelenhet meg egyszerre. Tehát a saját új képességei, illetőleg az elvárások és a képességek kapcsolódása egymással, ez hozza létre ezeket a másodlagos érzelmeket, ezeket a öntudatos érzelmeket. Megjelennek itt már ebben a korban a gyermek céljai, és a célok eléréséhez, vagy a célok elérése kor megjelenő érzések is. Tehát például az, hogy örömérzetem van, hogyha valamit sikerül megtennem. A legkorábbi szavak egyike ugye a kész. Erről már volt szó, hogy a kész az egy nagyon fontos alapvető szavunk. Minden nyelvben szinte megvan ennek a megfelelője, és a gyerek nagyon hamar megtanulja. Valamit létrehoz, fölépített egy kis tornyocskát, mondjuk egy 2 éves, és akkor nagyon örülnek, és azt mondja, hogy kész. Tehát ez az örömérzet, ez megnyilvánul egy nyelvi formulában is, de az a lényeg, hogy a gyermek ebben a pillanatban büszke önmagára, tehát saját magát képes a cselekvései és a sikeressége értelmében is értékelni. Tehát az énje gazdagodik ezekkel a sikerekkel, ezekkel az élményekkel. A későbbi időszakban az én kép az fokozatosan gazdagodik, bővül. Óvodáskorban, az óvodáskor elején nyilván ez még nagyon egyszerű, és az óvodáskor végén már kissé bonyolultabb. Az én kép ugye minden, ami az énünkről tárol tapasztalat, minden tudás, minden ezzel kapcsolatos reprezentáció összessége, ez az én kép. Annyiból más, annyiból több, mint az én tudat, hogy az én tudat az nagyon hamar formálódó élménye annak, hogy én vagyok. Az én kép ugye, az pedig ennek a tartalma az az érdekes, hogy mi van ebben az én vagyokban, milyen is vagyok én. Ugye ez az én kép, erre egy kicsit nehezebb válaszolnunk, mint az, hogy én vagyok. Az, hogy ő, azt mindenki meg tudja mondani, de ha most itt mindenkinek magáról kellene írni egy fogalmazást, hogy milyen vagyok én, azon sokkal inkább gondolkodni kellene, hogy tulajdonképpen milyen is vagyok. Ez is egy konstruktív folyamat. A tapasztalatokból nulladik pillanattól kezdve alakul, csak eleinte még ugye nyilván nem tudja a gyermek szavakba önteni. Amikor a gyermeknek lesznek szavai erre, tehát 2 éves kora körültől az önmagára vonatkozó tudás szavakba is önthető lesz, onnantól kezdve megjelenik az én kép, tartalma lesz az én képnek, mert ha megkérdezem, hogy milyen vagy te, vagy ki vagy te, akkor minimum 1-2 dolgot mond a gyerek. Tehát ki vagy te, arra minimum azt mondja, a nevét mondja, vagy azt mondja, hogy fiú vagyok, vagy lány vagyok. Akár már 2 évesen is mondhatja ezt. Óvodáskorban, óvodában lépéskor ez már gazdagabb, hiszen a gyermeknek addigra számos visszajelzése van már a környezetéből is. Nyilván ezek a visszajelzések sokfélék lehetnek, a szülők, a család, a környezet, az a gyermeknek mondhat nagyon kedves, nagyon pozitív dolgokat, fokozatosan hozzászoktatva őt szépen a kritikához is majd, de eleinte a legtöbb szülőnek a gyermeke csodálatos, kedves, és csupa jó dolgot mond neki jó esetben. Ezek beépülnek a gyermek önmagáról való tudásába, ez lesz tulajdonképpen az én képe alapja, az a jó, hogyha ez ilyen nagyon pozitív. A kognitív fejlődéssel azonban, ahogy a kognitív fejlődés szépen fokozatosan halad előre az évek során, egyre gazdagabb lesz, és egyre összetettebb lesz. Ugye eleinte a gyermek nem tűri az ambivalenciát, és ezért nagyon egyértelműen pozitív, általában pozitív tartalmú az én képe, és csak szépen fokozatosan fognak beépülni az önmagáról való tudás készletébe, akár a negatív visszajelzések is, mert eleinte nem fér meg a pozitív dolgokkal a negatív. Ezért csak a pozitívra emlékszik. Ez a kezdeti én képnek egy fontos jellemvonása, hogy általában csak pozitív, jó esetben, ugye? Korai óvodáskorban ennek a tartalma nagyon objektív, vagyis nagyon arra tud a gyermek csak koncentrálni, amit ő maga meg tud tapasztalni, vagy amit ő érzékel, vagy amit ő lát. Tehát például megkérdezem, hogy milyen vagy te, akkor azt mondja, hogy kék a szemem, néz, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a cselekvésbe ágyazott még a gondolkodása, hogy csak akkor tudja ő maga is, hogyha ő maga is például megnézi, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy néz, kék a szemem. Vagy hogy néz, milyen nagyra tudok ugrani, és akkor ugrik egyet, és megmutatja. Ez is tartalma az én képének ebben a pillanatban. Ezek azonban nem állnak össze valamilyen egységes képpé, de a szülői visszajelzések már ebben a korban is gazdagítják. Minél pozitívabb, annál jobb, ugyanakkor az óvodáskor vége felé az óvodapedagógustól is elvárják, meg a szülőnek is lesz egy ilyen fontos elvárása önmagával kapcsolatban is, hogy na, reális én képet próbálok a gyerekbe kialakítani. Ne úgy menjen már iskolába a gyermek, hogy azt gondolja magáról, hogy ő a zseni, miközben nem az. Tehát elkezdődnek azok a visszajelzések az óvodáskor második felében, amelyek akár kritikai tartalmúak is lehetnek, és így szépen megpróbálja a gyermek ezeket valamiképpen egyberakni. Ez nagyon nehéz neki. Az én kisfiam nagyon gyakran kérdezi, hogy a jó gyerek is lehet időnként rossz. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ő önmagát szeretné jónak tudni, és ezt nagyon hangsúlyozzuk, hogy ő jó. De akkor hogy fér az össze, hogy ő időnként tudja magáról, hogy rosszalkodik, nem fogad szót, olyan dolgokat csinál, amit én nem pozitívan értékelek. De a jó gyerek is lehet időnként rossz. Ez már egy nagy óvodásnak az óvodáskor vége felé valahogyan belefér, de nagyon nehéz. Ugye még mindig nehéz az ambivalencia tűrés, és ezért még a nagy óvodásoknál is kiemelkednek az ellentétek. Tehát itt is a jó meg a rossz, és szeretné önmagát valahová besorolni, az a jó, hogyha önmagát a jóba sorolja be, de a társjellemzésbe is kiemelkedik, hogy nehezen tudja még a gyermek a jót és a rosszat együtt értékelni, nehezen tudja a társjellemzésében is, önmaga jellemzésében is összefoglalni. A továbbiakban még elméletekről beszélhetnénk, az énfejlődés főbb elméleteiről, amelyek ide tartoznak, és amelyek a pszichológiában az én kialakulását megpróbálják az személyiség fejlődésének az egészében értelmezni. Az egyik ilyen elmélet nagyon fontos, amiről már sokat beszéltünk, ezért nagyon nem fogom részletezni, ugye a Freud strukturális elmélete, amelyben az én, ugye ott a középső képződmény, az időben is másodikként jelenik meg, a gyermek úgy születik, hogy az ösztönei irányítják, vagyis van egy ösztön énje, a személyiségének ez a része vele született, mondja Freud, és az énnek, amely a valósághoz, a külső elvárásokhoz, azokhoz a követelményekhez kell igazodnia, amely a valóságból származik, az csak később jelenik meg. Ugye ez a valóság felbukkanása a személyiség fejlődésében. Ericssonról szintén tanultunk. Erikson elméletében itt az autonómia emelkedik ki. Az énfejlődés a második szakaszban, az autonómia szakaszában alakul leginkább, vagy akkor a legszembetűnőbb az én kialakulása, ebből a diffúz egységből, amiről beszéltünk, és ez nagyon fontos az én hatékonyság megéléséhez, hogy a gyermek önmagát hatékonynak, én erősnek, aktív lénynek élhesse meg. Abban az esetben, ha nem, akkor szégyen és kételj alakulhat ki önmagával szemben, ugye a külső környezet visszajelzéseiből származóan. Szintén tanultunk a fenomenológiai humanisztikus megközelítés kapcsán Rogersről és Rogers elméletéről, ő pedig az én fogalom kialakulásában az elfogadást emeli ki. A szeretetteljes pozitív elfogadást, a feltétel nélküli elfogadás, ez nagyon fontos, mert akkor, hogyha csak akkor szeretlek, ha jó fiú vagy, akkor szeretlek, ha megeszed az ebédedet, akkor szeretlek, ha stb. Akkor a gyermeknek önmagával kapcsolatosan nem lesz egy pozitív énképe, mert mindig ott lesz, hogy mi van, ha nem, ugye? Akkor is jó vagyok, ha időnként rossz vagyok? Ugye ez a kérdés mindig fölmerül. És a legmodernebb elméletek, amelyek némelyike ugye kognitív, mai modern kognitív kutatásokból származnak, azok az úgynevezett társkapcsolat elméletek, amelyek a kognitív fejlődésbe ágyazottan értelmezik az én élményt, és a kapcsolatban értelmezik az én élmény kialakulását. Daniel Stern nevéhez fűződik az egyik ilyen legfontosabb elmélet, számos könyve jelent már meg magyarul is, ajánlom, mint olvasmányt. Köszönöm a figyelmet akkor, az olvasmányok kötelező és ajánlott olvasmányok szintén megtalálhatók, szeretném, hogy ebből készüljenek. Köszönöm.